bemutatni az előadónkat, dr. Evelyn Bartz szakpszichológus, Kiégés stressz depresszió címmel megkérjük, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen. Ma este a feleségem itt van velem, és a feleségem örül annak, hogy a depresszióról fogok beszélni, mert néha borulátó ember vagyok, de mindenki tudja, hogy a depresszió egy nagyon általános probléma, és mindenki küzdhet vele valamikor. És hálás vagyok, hogy meghívott közétek. Ma a depresszióról és a kiégésről fogok beszélni, és örülök, hogy érdeklődtök az irányt, hogy segítsetek másoknak. Remélem, hasznos lesz az információ ma este az te életedben, vagy valaki más életében. Szeretnék beszélni egy kicsit magamról, és miért kezdett érdekelni a pszichológia. Gyerekkoromban rendszeresen jártam templomba, és mindig akartam segíteni másoknak, és azért érettségi után egyikre mentem, ahol teológia szakon tanultam, és sokféle gyakorlatom volt. Az egyik gyakorlat az volt, hogy lelkész családnál láttam Finnországban, és segítettem neki. Finn származású vagyok, szóval azt hittem, hogy ez természetes volt, hogy elmenjek Finnországba dolgozni egy kicsit. Közben láttam, hogy a lelkész keményen dolgozik, nagy stressz alatt van, pszichoszomatikus tünetei voltak, a felesége depressziós volt, és nagy-nagy feszültség volt a kapcsolatukban. Nagyon nehéz volt. Nehéz helyzetben voltak, mert nem tudtak beszélni erről. Az volt a probléma. Észrevettem, hogy a lelkészeknek is vannak személyes problémáik, de nem beszélnek róla. Ez kizárt. Ez nehéz. Ezen nyáron arra gondoltam, hogy szeretnék pszichológus lenni, hogy segítsek lelkészeknek. Nekik is kell segítség. Elvégeztem az egyetemet a teológia szakon, és teológia után akkor rögtön a pszichológiát kezdtem tanulni, ami nagyon érdekelt. 1998-ban a feleségemmel kezdtünk keresni valamilyen lehetőséget Európában, hogy dolgozom. Közben pedig a Send International felkért, hogy tartsak előadásokat itt Európában, és aztán Send International felkért, hogy nyissak rendelőt Magyarországon. Eddig, ha egy itt élő misszionárius nehéz helyzetbe került, haza kellett utazni segítséget. Szóval az a célom, hogy még azelőtt segítsek a misszionáriusoknak, meg lelkészeknek, miatt nagyobb problémájuk lenne. Ezen kívül tanítok a házasságról, meg a családi életről, gyülekezetekben, meg teológia akadémiákban, más országokban. Azt tanítom a lelkészeknek, hogyan segítsenek házaspároknak, meg családoknak. Általában egy tipikus lelkész szívesen segítene egy problémában, de gyakran nem tudja, hogyan. Na, egy nagy gyülekezet lelki pásztora jött hozzám, hát pár évvel ezelőtt már, azt mondta, hogy miért lettem lelki pásztor? Miért végzem a munkát? Nem vagyok biztos, miért végzek a szolgálatot. Ez az ember nagy nyomás alatt volt, egy nagy gyülekezetet vezetett, úgy néz ki, hogy eredményes. De azért, mert a gyülekezetben lévő problémákra, a bűnre kezdett, a problémákra, egy bűnre mutatott rá, megtámadtak. Sőt, még a feleségét, a gyerekeit is kritizálták, és hétlenül megvádolták őket. Ez a legkipártól ki volt merőve, azon gondolkozott, megéri-e a sok szenvedést. Hát ez nehéz. Sok szolgálatban lévő ember teszi fel ezt a kérdést. Megéri. Megéri. Sőt, már magamnak is feltettem ezt a kérdést. Hadd mondjak pár szót a munkámról. Misszionáriusok, magyar lelki pásztorok fordulnak hozzám segítséget, és azon gondolkoznak, hogy érdemes-e a munka. Házassági problémákkal, depresszióval jönnek hozzám, ki vannak égve, vagy valamilyen válságon, vagy traumon mennek keresztül. Na, miatt mélybe megyünk a témába, hoztam egy kis pszichológiai tesztet. Nézzünk meg. Következő képen két delfin látható víz felett. Kutatók kimutatták, hogy ha túl sok különbséget látsz a képen lévő két delfin között, akkor nagy stresszben élsz. Pihenésre van szüksége. Na, remélem készek vagytok. Neked is jött ki, hogy haza kéne menni. Háromféle ember van a szolgálatban. Az első csoportban azok tartoznak, akik keményen dolgoznak. Magabiztosak, jártasak abban a munkában, amit tesznek. Megváltoztatják a világot. Ez az első csoport. Van egy második csoport a szolgálatban. Ezek az emberek kedvesek, de nem igazán hatékonyak. Barátságosak. Rendszeresen járnak gyülekezetbe, mondjuk. Egy kicsit segítenek. De ez a probléma, hogy nem olyan magabiztos. Nem tudják pontosan, hogy miben jártassak. Nem okoznak igazán semmi problémát, de nem tudnak változást tenni se. Hoznak változást. Van egy harmadik csoport. Ezek az emberek mindenfajta problémát okoznak, nem egészségesek, érzelmi problémájuk van, és nem látják igazán, hogy valami nincs rendben. Egy vagy két ilyen ember gyülekezetet szétszakadás okozhatja, vagy egy missziós csoport megosztottságát. És nem tudják magunkat a hatalmaknak alaveti, és könnyen megsértődnek. Na ez a harmadik csoport. Az ilyen ember sokkal több kárt okoz, mint jót. Itt van egy szék, meg ott pár szék van. A három csoport tagjai közül az első csoportban lévő embereknek azok, akik segítséget fordulnak hozzám. Nagyon kevesen jön segítséget a második csoportból, senki nem jön a harmadik csoportból segítséget. Vajon miért ez így? A hátásos, keményen dolgozó lelkipásztorok, misszionáriusok jönnek segítséget, mert képesek észrevenni, hogy segítségre van szükségük. Egyszerű. Belátja, hogy probléma van. Tudnak rájönni. Elég bátrak is ahhoz, hogy segítségért fordulnak. Nem egy nagy megalázó dolog, hogy mondjuk hát probléma van. És gyakran ezek az emberek ki vannak égve, próbálnak mindig mindent helyesen tenni, de sokkal nehezebben terhet cipelnek, mert a munkatársai kevés segítséget nyújtanak neki. Szóval tulajdonképpen egyedül van a szolgálatban. Keményen dolgoznak, és nincs nagy munka csoportja, mi támogatja. A második csoportból kevés ember jönnek, vagy fordul hozzám segítséget. Ez miért? De nem gyakran. De jönnek, de nem gyakran. Ezek a lelkipásztorok, misszionáriusok nincsenek kiégve. Leggyakrabban segítségre van szüksége, abban, hogy kik ők, és mi legyen a szolgálatuk. A harmadik csoportba tartozó emberek nem jönnek segítséget, mert nem veszik észre, hogy problémájuk van. Ha mégis észreveszik, úgy próbálják elrejteni a problémákat. Félnek, hogy valaki megtudja, hogy birkózik problémákkal. Szóval hogyan lehetséges ez, hogy egy Isten szerető ember, aki érzelmileg egészséges, keményen dolgoznak, megváltoztatják a világot, a végén kiégnek, depressziósak lesznek, vagy komoly házassági problémával közködnek. Ez nem tűnik ellentmondottnak. Úgy tűnik nekem, hogy a kettő nem összeáll együtt. Azt olvassuk a Bibliában, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, ez igaz. Más helyen azt olvassunk, hogy mindenkor örüljetek, és mindenkor hálát adjatok. Ha csak ezt a pár verset nézünk meg, talán arra gondolunk, hogy egy hívőt soha nem kell, hogy depressziós legyen. Egy hívő soha nem lesz kiégett. Sokszor már ezt hallottam más kereszténynektől. Egy komoly probléma az, hogy egy kereszténynek, miután kiégnek depressziós, akkor bűnösnek érzik magukat. Valami nem stimmel velem. Talán nincs elég hitem. Talán ez a probléma. Nem így kellene, úgy érezek. Hát valamiben biztos védkezdem, azért rosszul érzem magam. Szóval általában a következő lépés, hogy próbálnak elrejteni a problémát. Arra következtetnek, hogy rosszabb. Az ilyen gondolkodás miatt még rosszabbul érzik magunkat, mint előtte. Két probléma van most. Nem csak kéget, hanem nagy terhet cipelne. Bármikor, amikor próbáljunk megérteni a Bibliát, az egész Bibliát kell néznünk. Mindent, amit tanít, ugye? Nem csak egy verst kiveszünk a Bibliából. A Biblia juhoknak nevez bennünket. Hát, tulajdonképpen a juh nem a legokosabb állat a világon. Ez szemben nagyon nehéz megtanni bármit a juhval. Három okot sorol fel a Biblia. Miért vannak időnként problémák? Ez nem a teljes magyarázata, de csak egy kis rész. Nézzük meg. Nem? Itt maradunk. Isten azt akarja, hogy ő ráfigyeljen. Ez az első. Mit használ Isten arra, hogy ő ráfigyeljen? Mit használ? Problémakat. Általában. Isten megengedi a problémakat az életünkben azért, hogy ő hozzá forduljunk. Azt akarja, hogy rábízunk magukat. De ez nehéz nekünk megtenni. Általában. Ez nem természetes nekünk. Legalább ez nem természetes nekem. Saját magunktól akarunk függni. Isten azért is enged a problémákat az életünkben, mert azt akarja, hogy növekedjünk, megváltozunk. Képzeljünk el, hogy egy nagyvárosba, például Párizsba vezetünk. Soha nem jártam még ott. De azt gondolod, hogy hát térkép nélkül meg tudom találni a helyet, ahova menjünk. És próbálok vezetni ott Párizsban térkép nélkül. Természetesen eltévedsz. Kivezetsz a városból, és észre sem veszed, hogy nem vagy most Párizsban. Isten megengedte, hogy saját utódon jár. Engedi, hogy teljesen eltévedjen. Miért? Megengedi ezt azért, hogy a végén azt mondjuk, segítségre van szükségem. Valami nek az életemben meg kell változni. Na, ez az első jó. Képzeljünk el, hogy egy lelki pásztor évekig dolgozik anélkül, hogy elmenne nyaralni. Ez egészséges? Nem. Vagy hetente egyszer egy pihenő napot venne ki. Éjjel-nappal szóval. Mi lesz a végén? Előbb-utóbb kifarad. Isten fel tudja ezt használni arra, hogy rá figyeljen. Isten azt akarja, hogy megálljon. Legyen egyensúly az életünknek. És bízom Istenben a munkája eredményét illetően. Ez azt jelenti, hogy a munkám az eredménye Istentől függ, nem tőlünk. Vagy a kemény munkámtól. Hát ez nekem nehéz megtanulni ezt a leckét. Mindig rajtam van a teher, hogy hát a munkám tőlünk függ. Rajtam múlik az egész. De Isten mondja, hogy hát rajtam múlik. A szenvedés Isten tervének egy része. Ez a második pont. Azon kívül, hogy Isten megengedte a problémákat az életünkön, hogy tanuljunk, szenvedésre is elhívott. Na, ez nem jó hír. A szenvedés Isten terveinek egy része, aki Krisztus követi. Pál írta, mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Na, most nincs időnk ezt tanulmányozni, de szenvedünk, akkor jobban olyanok leszünk, mint Jézus, aki értünk szenvedett. Harmadik ok. A probléma, a fájdalom a vezetői szerep része. Ha valaki vezető akar lenni, akkor szenvedni fog. A stressznek még egy forrása van. Bárki, aki vezető szeretne lenni, fájdalommal fog szembenézni. A fájdalom a vezetői szerep része. Pál írta, apostol Pál. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjátok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívül mértékben, sőt, erőkön felül megterheteltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. A vezetéssel fájdalom nyal. Stressz a munka része. Néha arra gondolunk, ha a szolgálatunk stresszel teli, akkor valami baj van. Valószínűleg ez nem igaz. Talán minden rendben van. Ez csak tartozik hozzá, mert nehéz a munka. Lehetséges, hogy az a munka, amit Isten adott, csupán nehéz és lassú. Pál azt is írta, ezeken kívül még ott van a naponkenti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Évek során sok szolgálatővel való beszélgetés során egy közös szállat találtam minden beszélgetésben. Ez egy kulcspont a előadásban. A vezetők le vannak döbbenve, milyen sok stressznek vannak kitéve, amikor meg kell állniuk, és látniuk kell. Nagyon hatásosan a stressz minden figyelmeztető jelzését félretolták, nem képesek megállni, meglátni, milyen nehéz lett az életünk. Szóval megnézzünk, hogy miért lett nehéz az életünk. A következő öt tényező vezet depresszióhoz. Ezek a tényezők nem okoznak depressziót. De a leggyakoribb jelenségek, amelyek érzelmi és fizikai problémákhoz vezetnek. ha nem veszünk észre őket. Veszteség, ez az első. Valaki, vagy valami, ami fontos volt az életükben, többé része, már nem többé része az életünknek. Veszteség mindig elfordul, és az élet rendje. A probléma akkor merül föl, ha nem veszünk észre, hogy a veszteség megtörtént. Vagy valaki, vagy valami, aki, vagy ami fontos volt számunkra, most már nincs többé. Egy vezető, mondjuk, aki éveken át tanult egy bizonyos munkát, például tanítani a Teológia Akadémián, élvezte a munkát, ügyes volt a munkában, de most teljesen másfajta szolgálatban van. És nem veszi észre a veszteség érzést. Azt, ami most az élet eltűnt az életéből. Elveszte a régi munkát. És szívesen csinálja új munkát, de a szíve már nincs ott, mert ez teljesen más terület. Szétválasztás. Régi barátainkkal, mentorainkkal, család tagjainkkal való kapcsolatainkkal nem tartjunk fenn, vagy félbe szakadtak, beleértve és Istennel való kapcsolatainkat is. A lelki pásztor arra gondol, hogy azért, mert mindig emberek között van, és emberekkel találkozik, kapcsolatban van másokkal. De amikor beszélek lelki pásztorokkal, mindig kérdezem, hogy hát kivel a közül múltban találkozta, aki jól ismert engem. Hát, mit tanulsz? Hát egy jó barátod, aki mindent tud megosztani vele. Hát, nincs jó barátom. Hát, a legközelebbi barátom, hát 300 kilométer lakik tőlem. És hát, egyszerre lehet évente találkozni. De minden nap találkozik emberekkel, minden nap a beosztása tele van találkozásokkal, de senkivel tud beszélni őszintén, megosztani, hallgatni, vagy kapni támogatást. Mindig ő az erős, a bölcs, a jó ember, aki tud megmenteni mindent. Hát egy idő után akkor ez nehéz, ez nagyon nehéz. Nem veszi észre, hogy már nem tölt időt olyanokkal, aki igazán ismerik őt. A harmadik, az a harag. Van egy célunk, de van valami, ami útját állja a cél elérésének. És mérgesek leszünk arról, ami az útunkat állja. Ahelyett, hogy hargunkkal foglalkozunk, azt mondjuk gyakran magunknak, hát egy jó ember, mint én, nem lehetséges merges. Hát, bonyolult. Isten azt akarja, hogy felelősek legyünk azért, amit mondunk és amit érezünk. Nem akarja, hogy megjátszunk azt, hogy nem érezünk azt, amit valójában érezünk. Ez képmutatás, ugye? Hogy az ember megjátsza, hogy nem érezi, mit érez. Mondjuk egy misszionárisnak a csapat társával van gondja, aki nem követi az utasításokat, és nem tartja be az ígéreteket. Az 50%-at megteszi annak, amire kért őt. Azt mondja a főnök, hát talán csak hasznak kell lennem, hogy próbálkozik. De úgy tűnik, hogy bármit mondok, vigyelem kívül hagyj az egészet. És ez merkelde hoz. Próbál magyarázkodni, hogy hát nem így kellene, hogy merges legyek. De a felszín alatt haragszik. És ott marad a harag. Ez nem jó. Ez nem a megoldás, hogy, kitöri a valakira, de hogy foglalkozom az érzéseivel, őszintén. Felhamadozott stressz. Hát ez jó hosszú szó. Ez stresszes nekem elmondani. Hát ez tény. A stressz nem a problémák és a konfliktusok. A stressz ez a változás. Ez nagyon fontos megérteni ezt. Rutinjaink, elvárásaink, hagyományaink, szokásaink vannak. Ha ezek megváltoznak, akkor az egész életünk megváltozik. Ez stressz. Még egy kis változások is, ha elég van belőlük, depresszióhoz vezető kulcs tényező lehet. Szóval ez nem számít, hogy egy új baba született, vagy valaki meghal. Ha valaki új jön be az életünkbe, akkor ez meg kell szokni. A rutinjaink már változik az új ember miatt. Vagy ha valaki, aki jó barátunk van, elköltözik, akkor van egy lyuk az életünkben. És őres a szívünk emiatt. Talán több barátunk van, ez nem probléma, de már változásunk van. Egy új család, mondjuk, kezd járni gyülekezetekbe. Ez jó, de az új családnak szükségre van segítségre, emberekkel találkozni, bekapcsolódni, bevonni őket a gyülekezeti kapcsolatokba. Hosszú távú, stabil kapcsolatok kell, hogy megváltozzanak. Ez stresszel jár. Akkor is, ha jó az indíték. A stressz, ez a változás. Ez nem csak, amikor gyorsan hajt valaki az autóval, és büntetést kap a rendőrségtől, biztos ez stresszes. De ez a stressz, ez a változás. És a lelkészek általában misszionárius nem látják be, hogy mennyire sok változás volt az életében az elmúlt évben. Kudarc. Egy lelki pásztor egy új programot kezd el a gyülekezetben. Kitűz egy célt, van egy segítő csapata, egy nagyszerű látásuk van arról, hogy mi fog megtönteni, és ennek ellenére a program nem sikerül. Miért? Hát nem azért nem sikerül, mert nem dolgoztak keményen, hanem azért, hogy valami olyan történt, amivel soha nem számoltak. Hát ez mindig megtörténik az életünkben. Ha egyszer egy jelentős kudarc érte a vezető életének egy részét, a haszontalanság és a tehetetlenség érzése átmegy életének más területeire is, amelyek nem is voltak kapcsolatban az eredeti kudarccal. Ez nagyon fontos pont. Egy új épületet terveznek a gyülekezeten. Gyűjtik a pénzt, munkacsoportokat szerveznek, az utolsó pillanatban az új épületért felelős ember eltűnik a városból a pénz felével. És most a gyülekezet a lelki pásztort okolja. Miért bízta meg először ebben az emberben? Hát, te vagy a felelős. A lelki pásztor úgy érzi, hogy kudarcot vallott. És ez az érzés az életének más területeire most átmegy. És úgy gondolja, hogy ő nem képes arra, hogy jó apa legyen, jó férje legyen, nem tudja, hogy miért even bár próba keményen dolgozni a munkahelyen, mert biztos az se lesz eredményes. Szóval egy területen, csak egy pici területen volt egy kudarcot, de több területünk össze az életünk. És átmegy a rossz érzés, a tehetetlenség és más területekre is. Szóval, ha valaki többször elbukott, amikor megpróbált egy problémát megoldani, vagy elkerülni, akkor egy idő után nem is fog próbálkozni. Ez a gyámtalan viselkedés, gyámoltalan viselkedés. Úgy fogja érezni, hogy nem tud segíteni önmagán. Ez az érzés hamarosan át fog tevődni az élete más területeire is. Ez azt jelenti, hogy amikor az illető hiába próbál megoldani például egy munkahelyi problémát, akkor hamarosan fog érezni, hogy semmilyen munkahelyi problémát nem tud megoldani. Sőt, lassan azt kezd érezni, hogy nem elég jó szülő. Majd egészen odaig jut, hogy teljesen reménytelennek látja a jövőjét. Ez pontosan azt hívjuk a depressziónak. Az ember rosszabb látja a jövőt, ha azt hiszi a körülménynek nem fog változni, és ő képtelen megoldani a problémákat, akkor az ember tulajdonképpen depressziós. Ha az életünk egyik területen nem érzünk, hogy kezünkben lenne az irányítás, az érzés tűnjön áttevődhet más területekre is. Mégsem lesz mindenki depressziós. A stressz, a probléma, a változás nem okozza a depressziót. Miben más az az ember, aki depressziósan lesz, és aki nem? Na, nézzünk meg. Megfigyelhető egy fontos különbség abban, hogy melyik típus ugyan tekint a világra. Például a depresszióra hajlamos ember, amikor veszít egy játékban, mondjuk ez már kutatásról beszélünk, hogy a játék ilyen, hogy az ember nem tud nyerni, nem tud győzni a játékban. Szóval a depressziós hajlamos ember, amikor veszít egy játékban, azt saját alkalmatlanságával magyarázza. És valami olyasmit mond, hogy nem vagyok túl okos, ezért veszítettem. Egy depresszióra nem hajlamos ember ugyanebben a helyzetben a feladat nehézséget okolja, és azt mondja, hogy hát nagyon nehéz volt a játék. Látjátok a különbséget? Ha a depresszióra hajlamos megnyeri a játékot, azt gondolja, hogy azért sikerült, mert könnyű volt a játék, vagy szerencséje volt. A depresszióra nem hajlamos játékos pedig saját képességének tudja be a sikert. És azt mondja, hogy hát jól játszottam, ügyes vagyok. Szóval, három dimenziója van annak, hogy egy pessimista, borlátó, depressziós ember gondolkozik. Amikor a depressziós ember egy problémával találkozik, azt gondolja, hogy a dolgok nem változnak. Tehát állandóak. Azt érzi, hogy soha semmi nem fog változni. Azt mondja, hogy soha nem fog sikerülni. Vagy azt, hogy a feleségem mindig mérges, és soha nem is fog megváltozni. Nemrégen hazajöttem esténként, és ott álltam a villamos megállón a Deák téren, és egyik szomszédommal találkoztam, és mondtam, hát éppen beszéltem kórházban házassági problémákról, és ő mondta, hogy tudod mit? Az ember itt Európában mindig reménykedik, de hiába, mert senki, semmi nem fog változni az életünkben. A remény tiszta házasság. Ez egy borulátó ember. Úgy érzi, hogy semmi nem fog változni az életében. Szóval azt mondja, hogy soha nem fog sikerülni. Vagy elvesztettem a helyemet. Vagy azt mondja, hát a feleségem mindig mérges, és soha nem is fog megváltozni. Az optimista ember ezzel szemben hisz abban, hogy a dolgok nem állandóak, hanem változnak. Ezért így azt gondolja, hogy ez most nem sikerült. Vagy a feleségem most egy rossz paszban van. Ez átmeneti. Ez egész. Az optimista azt mondja, hogy a problémák átmenetiek. Óriási nagy különbség. Állandó, vagy átmeneti. A depressziós ember a pessimista ember globálisnak látja a problémákat, mely az élete összes területére kihat. Ha például elveszett egy teniszmeccset, azt fogja mondani, hogy hát nem vagyok jó egy sportban sem, ügyetlen vagyok. Vagy azt mondja munkahelyen, a főnökök soha nem becsületesek. Ezzel szemben az optimista ember azt mondja, hogy hát nem tudok jól teniszezni. Csak egy kis területen. Vagy csak ez a főnök nem becsületes. Az optimista ember nem globálisnak látja a problémát, hanem egy adott szituációhoz kötődnek. Ha globálisnak látjuk a problémákat, akkor többnyire feladjuk. Mert gondolunk, hogy az eredmény ugyanis mindig ugyanaz lesz. Nem lesz semmi milyen változás. Harmadik. A harmadik dimenziója a depresszió ember gondolkodásának az, hogy azt látja, hogy ki a hibás. Na, arról már kicsit beszéltem róla. Egy depressziós ember elbukik. Azt mondja, hogy azért kaptam 3-ast a vizsgán, mert buta vagyok. Az optimista ehelyett azt mondja, hogy azért kaptam 3-ast, mert nem tanultam eleget. Lehet. Mi a különbség a két álláspont között? A depressziós önmagad okolja. Ha magunkat, másokat hibáztatjuk, akkor mérgesek leszünk. Amikor mérges vagyok, akarok büntetni valakit. Ha hibáztatom magamat, akkor büntetni fogom magamat. Általában egy depressziós ember több problémát okozza a saját életének. Ez érdekes látni, hogy csak rossz döntést hoz. És kívülről látni, ez olyan, mint az ember úgy döntötte, hogy meg fogja büntetni magát valamiért. És így is van. És de az optimista ember nem bünteti magát, hanem próbál kijavítani a hibát, és helyesen cselekedni, ahol korban vétett. A depresszió ember magát vagy másokat okol a problémáiért, és azt gondolja, hogy az élet minden területén elbukik, azt hiszi, hogy a problémái mindig állandóak lesznek. Az optimista ember ezzel szemben vállja a felelősséget a problémáját, és nem hibáztat senkit. A kudarcait is adott helyzetekhez kötődnek, látja, és hiszi, hogy a problémái csak átmenetiek. a pessimizmus és depressziónak csak egy dimenzió tényezője. De azt gondolom, hogy ez igen fontos tényező. Sok más tényezője van, mint a stressz, a veszteség, a bűntudat, a magány, és persze vannak biológiai tényezők is, de ma idő hiányban nem tudjuk ezeket mind sorra venni. De nézzünk meg, hogy mi a különbség a depresszió és kiégés között. A különbség egyszerű. A depressziós embere általában pessimista, míg a kiégettek többnyire optimista. Szóval, hogy lehet ez? A kiégettség fogalma a 70-es évek közepe táján született meg. Keményen dolgozó emberek hirtelen elfáradtak, majd szorongásos és depressziós tünetei lettek. A kiégeseknek két fő eleme van. Az érintett általában maximalista alkat, mindig viccelek, hogy nem vagyok egy tökéletes maximalista. Ez tény, igyekszem, de mégis nem sikerül. Hát ez probléma. Ezért jó ismerem a kiégés. Az érintett, és többnyire emberekkel dolgozik. Szóval maximista, és most semmi dolg, gyertek be. Szóval, még egyszer, az emberek, akik kiégnek, általában nagyon fogadják azt a helyzetet. Egyik nap még úgy tűnik, hogy jól vannak. Mondjuk hétfő. Majd a hét folyamán egyre fáradtabbnak érzi magukat. Még végül az ágyból is alig tudnak kikelni. Na, ezt már láttam sokszor üzletemberekben, meg lelkipásztorokban is. Néhány ember pánikbetegség tünetei jelentkezhetnek, és arra gondolnak, hogy a munkába kell menni, mégis, hogy semmit. Mások napokon át képtelennek aludni. Akkorban két fő tényező vezet a kiégéshez. Megnézzünk. Az egyik, ha az illető keményen dolgozik, és mivel lelkiismeretes, jól akarják végezni a munkáját. Legtöbben, akik kiégnek, maximalista. Élvezik a munkájukat, és akkor boldogok, ha minden rendben van. De ha valaki emberekkel dolgozik, akkor ott mindig adódnak probléma. Hisz sok olyan dolgokkal találkozik, amelyek fölött nincs hatalma. Nem tudja irányítani a munkát egyáltalán. Márpedig az irányítás érzése nagyon fontos egy maximalista személyiségének. Nagyon fontos. A második tényező, ami kiégéshez vezet, az az, hogy lassan a munka tölti ki ezeknek az embereknek az egész életét. Minden nap később dolgozik, már nincs időnk kedvenc hobbiukra, és egyre kevesebb időt jött a barátokra. Egy kiégett ember képtelen nemet mondani. Az idejét teljesen kitölti az, hogy másoknak segít. Egyre több munkát vállal, és egyre több értekezletre jár. És mindenki nagyon örül a segítségének. Ott van az öröm, ott van a motiváció, hogy az emberek örülnek. De általában egyik tevékenységből a másikba zuhan, anélkül, hogy egy kicsit is pihenne közben. Biztosan önök is ismernek jó néhány ilyen embert. A tünetek hasonlóak, a depressziós emberekhez, de kiégés oka nem a pessimizmus, hanem a magas elvárások és kimerültség. Az ilyen emberek jót akarnak, de végül belefáradnak. Szóval ez a különbség. Ezek a tényezők ismerve, a vezetők és mások szembe tudnak nézni a problémákkal szerintem, melyekkel közhetnek. Csak azokat a problémákat győzhetjük le, amelyeket megnevezünk. Ezért fontos, hogy megnézzünk az életünket. Visszamegyek egyik az a diára. Készíts egy listát azokról az emberekről és azokról a tevékenységekről, amelyek fontosak az életében. És milyen kapcsolatokat kell megújítani megint. Ki a legjobb barátod? A legközelebbi rokonod, akivel szívesen hallnád téged, meg találkozni veled. Milyen hobbi van, ami segít abban, hogy kipihened magad, és egyensúly legyen az életedben? Az a munka, amit végzel, illik a tehetségedhez, képességeidhez. Van sok csalódás a másokkal való kapcsolataidban. És mennyi változás jó vagy rossz történt az elmúlt 12 hónapban? Mennyi terv vagy feladat hiúsult meg az életedben az elmúlt pár évben? Ez az önvizsgálat segíteni fog abban, hogy megértsed azt, hogy van oka annak, ha nem érzed jól magad, hogy régen érezted. Az Atya csak azokat a problémákat tudja megérinteni, amelyeket hajlandók vagyunk elejteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és ez már a előadás vége, de mondtam, hogy tudok beszélni egy kicsit, ha valakinek személyes kérdése van. Köszönjük szépen a lehetőséget!
Szeretném megköszönni Ivan Parks doktor úrnak a nagyon érdekes előadását.